Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy ma is téged dicsérhetünk itt a gyülekezet közösségébe. Nem magunk miatt, hanem miattad jöttünk ide, azért, hogy áldjuk a te nevedet. Azért, hogy olyan csodálatosan megteremtettél mindent, ezt a világot, benne bennünket is. És köszönjük néked, hogy gondunkat is viseled, és nem csak nekünk, hanem mindennek. Köszönjük te néked, hogy jóságot kiterjed ellenségeidre is, azokra is, akik közönösek irántad. Kiterjed még inkább a tieidre, akik bíznak te benned. Köszönjük néked azt, hogy elküldted nekünk Jézust, hogy legyen üdvözítőnk ebbe a világba, hogy el ne kárhozzunk, és a földi pokol után az örök kárhozatban ne jussunk, hanem ő benne higgyünk, és általa üdvözüljünk. Itt a földön is megtaláljuk a boldogságunkat, a teljes életet, de majd örökre ott lehessünk a teljességben, a boldogságban, a békességben. Köszönjük néked, atyánk, hogy Jézust állítod elénk, és őt dicsőíted meg ma is, az úrvacsora jegyei által is, hiszen ő jött el, és ő engedte, hogy megtöressék a teste, és kiontassék a vére, érettünk, de miattunk a mi bűneink büntetése lett ő rajta. Köszönjük néked, Jézus, hogy meghaltál helyettünk és értünk, és köszönjük, hogy kegyelmet szereztél nekünk az atyától, amit magunknak megszerezni nem tudunk. Köszönjük, hogy elvetted rólunk az ő haragját. Köszönjük, hogy elvetted rólunk az átkot, amit megérdemlünk. Áldunk azért, hogy jöhetünk hozzád, és bízhatunk te benned. Segíts ebben minnyájunkat, Urunk, hogy rád bízzuk magunkat, és követőid legyünk ebbe a világba. Köszönjük néked, atyánk, hogy adtad nekünk fiadat, és köszönjük, hogy adtad a te szent lelkedet is, hogy általa magadhoz vonjad a mi szívünket, és hogy általa megbátorítsál, megerősítsél bennünket itt a földi életre, hogy elvégezhessük a mi dolgainkat, beizsítsük a feladatainkat, elviseljük mindazt, amit reánk mérsz, és megismerjünk téged minden útunkban. Köszönjük néked, hogy velünk vagy, atyánk, hogy itt állsz a középen, és megdicsőíted magad ma is előttünk. Kérünk, tedd meg ezt a te nevedért, és add meg, hogy mi benned örvendezhessünk, és téged imádhassunk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből, a 17. részből. Sámuel próféta első könyvének 17. részében így szól hozzánk Isten igéje, a gyermekek kimehetnek gyerekisten tiszteletre. Szép csöndesen. És összegyűjték a filiszteusok seregeiket a harcra, és összegyűlének Sokónál, mely Júdában van, és táborozának Sokó és Azéka között Efes-Damminnál. Saul és az izraeliták pedig összegyűlének, és tábort ütének az Elah völgyében, és csatarendbe állának a filiszteusok ellen. A filiszteusok a hegyen állottak innen, az izraeliták pedig a hegyen állottak túlfelől, úgyhogy a völgy közöttük vala. És kijött a filiszteusok táborából egy bajnok férfiú, kit Góliátnak hívtak, Gát városából való, kinek magassága 6 sing és 1 arasz volt, fején részsisak volt és pikkelyes páncélba volt öltözve, a páncél súlya pedig 5000 részsik lusnyi vala. Lábán réz lábpáncél és vállain rész pajzs volt. Dárdájának nyele olyan volt, mint a takácsok zugolyfája, dárdájának hegye pedig 600 siklusnyi vasból volt, és előtte megy vala az ő pajzs hordozója. És megállván kiállt a Izrael csatarendjeinek, és mondanékik, miért jöttetek ki, hogy harcra készüljetek? Avagy nem filiszteus vagyok-e én, és Saul szolgái? Választotok azért magatoknak egy embert, és jöjjön le én hozzám. Ha aztán megbír velem vívni, és engem legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk, ha pedig én győzöm le őt, és megölöm, akkor ti legyetek a mi szolgáink, hogy szolgáljatok minékünk. Mondta tovább a filiszteus. Én gyalázattal illetém a mai napon Izrael seregét. Állítsatok ki azért ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Mikor pedig meghallotta Saul, és az egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettenének, és igen félnek vala. És Dávid, Júda városából, Betlehemből való amaz Efratita embernek volt a fia, akit Isainak hívtak, akinek 8 fia volt, és a férfiú Saul idejében vén ember vala, emberek közt korban előre haladt, és Isainak 3 idősebbik fia Saullal elment a háborúba. Az ő 3 fiának pedig, kik a háborúba mennének, ezek valának neveik, az idősebb Eliáb, a második Abinádába, a harmadik Samma. És Dávid volt a legkisebbik. Mikor pedig a 3 idősebb elment Saul után, Dávid elment és visszatért Saultól, hogy atyának juhait őrizze Betlehemben. A filiszteus pedig előjött vala reggel és este, és kiállt vala 40 napon át. És mondta Isai az ő fiának, Dávidnak: vedd testvéreid számára ezt az efa pergelt búzát és ezt a 10 kenyeret, és sietve vidd el a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogasd meg testvéreidet, hogy jól vannak-e, s hozd tőlük jelt. Saul pedig azokkal együtt, az egész Izrael az Elak völgyében valának, hogy harcolnának a filiszteusok ellen. Felkelt azért Dávid kora reggel, nyáját egy pásztorra bízva, felvette a terhet és elment, amint meghagyta néki Isai. És eljutott a tábor kerítéséhez. A sereg pedig, mely kivonult csatarendben, hadizajt támasztott, és csatarendbe állának Izrael és a filiszteusok csatarend ellen. Akkor Dávid rábízta a holmit arra, aki a hadiszerszámokat őrzi, és elfutott a harctérre, és odaérve kérdezősködék testvéreinek állapota felől. És amíg beszélt velük, ímé a bajnok férfi, a Góliát nevű filiszteus, aki Gátból való volt, előjött a filiszteusok csatarendjei közül, és most is hasonlóképpen beszélt. És meghallotta ez Dávid. Az izraeliták pedig, mikor látták azt a férfit, mindjárt elfutottak tőle, és igen féltek. És mondának az izraeliták: láttátok azt a férfit, aki feljött? Mert azért jött ki, hogy gyalázassal illesse Izraelst. Ha valaki megölné őt, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, még a leányát is neki adná, és atyának házát szabaddá tenni Izraelben. És szól a Dávid azoknak az embereknek, akik ott állának vele, mondván: mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert micsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét? A nép pedig e beszéd szerint felelt néki, mondván: ez s ez történik azzal az emberrel, aki megöli őt. És meghallotta Eliáb, az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszél. És nagyon megharagudott Eliáb Dávidra, és mondta: minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot, mely a pusztában van? Ismerem vakmerőségedet és szíved álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet. Dávid pedig felele: ugyan mit cselekedtem én most, hiszen csak beszéltem, és elfordult tőle egy másikhoz, és ugyanúgy szól, mint korábban, és a nép is az előbbi beszéd szerint válaszolt neki. És mikor meghallották azokat a szavakat, amelyeket Dávid szólt, megmondták Saulnak, aki magához hivatá őt, és mondta Dávid Saulnak: senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Saul pedig mondta Dávidnak: nem mehetsz te e filiszteus ellen, hogy vele megvívj, mert te gyerek vagy, ő pedig ifjúságától fogva hadakozó férfi. És felele Dávid Saulnak: pásztor volt a te szolgád atyának juhai mellett, és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül, elmentem utána, és levágtam, és kiszabadítottam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, és levágtam, és megöltem. A te szolgád mind az oroszlán, mind a medvét megölte. Úgy lesz azért e körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illette az élő Istennek seregét. És mondta Dávid: az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem a filiszteus kezéből is. Akkor ezt mondta Saul Dávidnak: eredj el, és az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a maga harci ruhájába, rész sisakot tett a fejére, és felöltöztette őt páncélba. Akkor Dávid felkötötte kardját harci ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. És mondta Dávid Saulnak: nem bírok ezekbe járni, mert még nem próbáltam. És levette azokat Dávid magáról, és kezébe vette botját, kiválasztván magának a patakból 5 sima kövecskét, eltévé azokat pásztori szerszámába, mely vele volt, tudnélik tarisznyájába, és paritjájával a kezében közeledék a filiszteushoz. Akkor elindult a filiszteus is, és Dávidhoz közeledék. Az ember pedig, aki a pajzsát hordozta, előtte ment. Mikor pedig oda tekintett a filiszteus, és meglátta Dávidot, megvetette őt, mert ifjú volt és piros, és egyszer mint szép tekintetű. És mondta a filiszteus Dávidnak, kutya vagyok én, hogy bottal jössz rejám. És szidalmazza a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Mondta továbbá a filiszteus Dávidnak, jöjj ide csak, hogy testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak adjam. Dávid pedig mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és a fejedet levágom rólad. A filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene, és tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és titeket a kezünkbe fog adni. És mikor a filiszteus felkészült és elindult, Dávid feléje közeledék. Dávid sietett és futott a viadalra a filiszteus elé. És Dávid benyúlt kezével tarisznyájába, kivett onnan egy követ, és elhajítván homlokán talált a filiszteust úgy, hogy a kő homlokába mélyedt, és arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, parittyával és kővel. És levágta a filiszteust, és megölte őt, pedig kard nem is volt Dávid kezében. És odafutott Dávid, és reállott a filiszteusra. Vevé annak kardját, kirántotta hüvelyéből, és megölte őt, fejét azzal levágta. A filiszteusok pedig, amint meglátták, hogy hősük meghalt, megfutamodának. És felkelének Izrael és Júda férfiai, és felkiáltának, és üldözék a filiszteusokat egészen Gátig és Ekron kapujáig. És hullának a filiszteus sebesültek a Saraim felé vezető úton Gátig és Ekronig. Visszatérének azután Izrael fiai a filiszteusok üldözéséből, és feldúlták azoknak táborát. Dávid pedig felvette a filiszteusnak fejét, és elvitte Jeruzsálembe, fegyvereit pedig a maga sátrában rakta le. Saul pedig, mikor látta, hogy Dávid kiment a filiszteus elé, mondta Abnernek, a sereg fővezérének. Abner, ki fia ez a gyerek? És felelt Abner, él a te lelked, ó király, hogy nem tudom. És mondta a király, kérdezd meg tehát, hogy ki fia ez az ifjú? És amint visszajött Dávid, miután megölte a filiszteust, megfogta őt Abner, és Saulhoz vitte, filiszteus feje a kezében volt, és mondanék is Saul, ki fia vagy te, ó gyermek? Dávid pedig felelt, a te szolgádnak, a Betlehemből való Isainak a fia vagyok. Gondoltam, felolvasom az egész történetet, mert így egész. Még akkor is egy kicsit hosszú. De hát ez az Isten igéje. Hát ez a Szentírásnak az egyik legismertebb helye, még lehet, hogy mindenki már kívülről tudja ezt a történetet, még gyerekkorunkban megfog bennünket, ha olyan szülői házba vagyunk, vagy járunk gyülekezetbe, és ott halljuk. Bennem is így él ez a történet. De azért jó rajta egy kicsit újra meg újra elgondolkozni, számos tanulsága van, hát mindre nem tudunk kitérni. Hát kezdjük ott, hogy Saul király idejében a filiszteusok folyamatosan támadták ugye Izrael népét, és itt is ez történik, hogy összegyűjtötték seregeiket a harcra, összegyűjtötték Sokónál, mely Júdában van, és Sokó és Azéka között táboroztak Efes-Damminnál. Annyira pontos ez a hely leírás, hogy pontosan be lehet ma is határolni, hogy ez hol van, konkrét helységnevekkel találkozunk. És azt jelenti ez, hogy a zsidók területére már betörtek, tehát Júda területén volt már a filiszteus hadsereg, és a zsidókat ezzel rákényszerítették tulajdonképpen egy honvédő, védekező háborúra. Hát a zsidók is felvonultak, és a vezetőjük volt ez a Saul király, aki már ugye ismerünk innen-onnan, és a sereg fővezérét is ismerhetjük, azt Abnernek hívták, és ott voltak a zsidó férfiak, és ők is ott táboroztak szemben a filiszteus hadsereggel. Úgy írja le a Szentírás nekünk, hogy egy völgy két oldalán volt a két hadsereg. Ma is ugyanígy van ez a terület. Amikor Izraelbe voltunk, elvittek erre a vidékre bennünket, és átmentünk ott az autóbusszal ezen az Elach völgyén. És nagyon jól lehetett látni, hogy ilyen dimbes, dombos vidék, és jobb oldalon is dombok, bal oldalon is dombok, és közte pedig a völgy szépen kanyarog. Sőt, még ott van a kis patak is, amiből valószínűleg Dávid is a sima kövecskéket szedegette. Tehát ez az egész terület Jeruzsálemtől egy olyan 15-20 kilométerre lehet körülbelül, és Betlehem is elég közel van, tehát ahol Isai lakott a családjával, Dávid is ott élt vele, ahhoz is elég közel van. Na most, hát ugye el tudjuk szinte képzelni ezt az egész szituációt, hogy betör egy ellenséges hadsereg, és felsorakozik egy völgy egyik oldalán, vele szemben a honvédő hadsereg a völgy másik oldalán sorakozik, közöttük a völgy, az Elach völgye, a tölgyfa völgye, azt jelenti az Elach, a tölgyfa, a cserfa völgye. Ez a kép ugye akkor változik meg, amikor a filiszteus táborból kijön Góliát, lejön a völgybe, ez az óriási méretű ember. Hát leírja itt a Biblia, hogy mekkora, körülbelül 3 méternél is valamivel magasabb volt a testi magassága. Nem beteg volt, mert lehetett volna beteg. Manapság is éltek olyan emberek, napjainkban is éltek olyan emberek, akik nagyon magasra nőttek, de ezek betegségbe szenvedtek. Sok nyavajával kilódtak a magasságuk miatt. De erről a filiszteusról erről nem lehet mondani, vagy Góliátról, hogy ez ilyen beteg ember lett volna. Ilyen normálisan ekkora volt. És hát ennek megfelelően a páncél, ami rajta volt, ez 60-80 kiló lehetett, amit úgy fölemelni már úgy önmagában egyik-másikunk biztos nem bírna. Ráadásul volt nála egy lándzsa, egy hatalmas lándzsa, aminek a feje, tehát a szúró része az vasból volt, és hát 7-8-9 kiló lehetett a súlya, csak maga annak. A fája az olyan vastag volt, mint a szövőszéknek az ugolyfája, az egy olyan jó 10 centi vastag kisebb gerendának mondanánk. Tehát, vagy oszlopnak inkább, tehát rendes súlyt jelentett az is, elég lehetett ezt eldobni. Summa summarum, hogy ez egy bajnoknak nevezi a Biblia, egy harcosnak, akiről megtudjuk azt, hogy gyermekkorától kezdve erre is képezték, egy harci gépezet volt tulajdonképpen. És hát lejön az Elach völgyébe, és hát el tudjuk képzelni a hangját, hogy szózatot intéz a zsidó hadsereghez. Hát ott jó ki kellett ereszteni a hangját, de gondolom, hogy volt neki hangja. A Dávid hangja hozzá képest valami kis egércincogás lehetett, mert Dávid egy fiatal ember volt. De hát nem a hang teszi az embert, ugye, meg a hangerő. Úgyhogy a lényeg, hogy kijön ez a Góliát, és hát szózatot intéz a zsidókhoz. És ennek az lett a hatása, hogy a zsidó hadsereg Saullal az élen páni félelembe esett. Kihívja őket a harcra, de hát nem az egészet, jöjjön közületek valaki. Ugye Trója történetéből ismerjük ezt az ókori hadakozási szokást, hogy ne halljon meg annyi ember, hát jöjjön ki egy ember onnan, innen is menj egy ember, vívjon meg a sereg nevébe. És aztán aki győz, annak a serege győz. Aki veszít, annak a serege veszít. Na ezt adja elő itt Góliát is, és hát ott hallgatják, de hát ki az, aki egy 3 méteres harci torony ellen, hogy így mondjam, ugye síkra száll. Mindenki lapít. Még Saul lenne az, aki igazából alkalmas lenne erre a harcra, mert őről olvassuk, hogy jó harcos volt, és kimagaslott az egész nép közül, nem volt olyan magas férfi a zsidók között, mint ő. De hát őt meg elhagyta az Isten lelke, és úgy elgyávult. Az Isten lelke ugye Dávidra szállt, látjuk itten, és Isten lelkéről azt mondja a Biblia, hogy az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke. Dávidot megerősítette az Úr lelke, Sault meg elhagyta az Úr lelke, ő meg elbátortalanodott, elgyávult. Ott lapít az egész zsidó hadsereg, senki nem jön, hát el nem menekülnek, el nem futnak, de nem is áll ki senki Góliát ellen. 40 napon keresztül, reggel is, este is, Góliát demoralizálta a zsidó hadsereget ezzel a megjelenésével, meg ezzel a szózatával, amiben gyalázta őket, meg az istenüket, meg mindent, akit ért, és közben hát kihívta őket a küzdelemre. Ebbe a harci helyzetbe érkezik bele Dávid. Isten kegyelméből láttuk, hogy ő már istenfélő ember volt ebbe az időbe, és szent lélekkel fel volt kenve Izrael királyává, de még pásztorként tengette napjait. Az apja küldi ugye oda, menjél el, fiam, ott vannak a bátyáid, három idősebb bátyát, vigyél nekik egy kis ennivalót, hozzá egy kis hírt felőlük, hogy mi van, hogy van, itt vannak a közelbe, hát. És vigyél 10 sajtot, jusajtot az ezredesnek is, a főparancsnok, a sereg egyik parancsnokának, lássuk. És akkor Dávid engedelmeskedik az apjának, és elmegy. A nyáját rábízza egy másik pásztorra, nehogy őrizetlen maradjon, és indul a harcére. Amikor megérkezik a szekértábor széléhez, ott jön az első nagy jelenet, tulajdonképpen, mert azt látja Dávid, hogy a zsidó hadsereg éppen felsorakozik. Hadizaj támasztanak, a filiszteus sereg is a völgy másik oldalán, az is fölsorakozik, csatarendbe állnak a seregek éppen reggeli órán. Látja mindez Dávid, fiatal ember, még pezseg a vére, bámészkodik ottan, és közben hallja, hogy jön ez a Góliát, aztán elkezdi a reggeli szózatát a zsidó sereghez. Végig hallgatja ez Dávid. És közben a katonákat is hallja Dávid, akik egymás között beszélgetnek. És Dávid rákérdez erre, miről van itten szó? Miről beszéltek ti? A 25.-26. verset, ha nézitek, és Dávidnak elmondják, hogy hát ez az ember itten gyaláz minket, de a király nagy jutalmat ígért annak, aki kiáll ellenébe, és akkor Dávid elismétli azt, amit a katonák mondanak. És itt van az első ilyen dolog, amire szeretném nagyon felhívni a figyelmeteket, mert Dávid, ahogy itt beszél a katonákkal, már ezekből a szavaiból kiderül, hogy ő teljesen más szemmel látja a világot, mint a katonák, akik ott vannak. A katonák, figyeljétek meg, egy férfiről beszélnek neki. Jön egy férfi, aki itt gyaláz minket. Dávid azt mondja, hogy nem egy férfi jön, hanem egy körülmetéletlen. Azt mondja, ez egy körül, nem egy férfi, ez egy körülmetéletlen, más lát benne. Vagyis ez az ember nem tartozik az Isten szövetséges népéhez, mert a körülmetélés a szövetség jele volt. Ez nem tartozik a szövetség nép, ez egy körülmetéletlen, hitetlen, pogány ember. Azt mondják a katonák, hogy hát azért jött, hogy gyalázattal illesse Izraelt. Mire Dávid azt mondja, hogy Góliát az élő Isten seregét illette gyalázata. Nem Izraelt, azt mondja, az élő Isten seregét illette gyalázattal. A katonák azt mondják neki, hogy anyagi jutalomra számíthat, még a király, még a lányát is neki ígérte annak, aki legyőzi ezt az ember. Dávidot nem ez érdekli, hanem őt a beszédjéből kiderül, hogy Isten dicsőségének a helyreállítása érdekli, nem a jutalom, az anyagi jutalom, hanem Isten dicsőségének a helyreállítása. Dávid szavai, testvérek, itt, ahogy itt a katonákkal beszélget és kérdezget őket, már az elárulja, hogy ő hívő ember, mert az egész helyzetet Isten szempontjából, Isten szemével látja és értékeli. Értitek? Ez nagyon fontos dolog ma is, a hívő emberek ma is más szemmel nézik a világot, az élet nehéz helyzeteit, az élet problémáit. Más szemmel nézzük. Más szemmel nézzük a betegségeket, más szemmel nézzük a halált. Más, hogy gondolkozunk a kultúráról, ami körülvesz bennünket, a korszellemről, amiben benne kell élnünk. Máshogy látjuk az embertársainkat, máshogy látjuk önmagát. A hívő ember az úgy mondják a teológiában, hogy subspecie eternitatis, az örökké valóság fényébe látja a dolgokat. Mindent. A pénzt is, a munkát is, a feleségét, a férjét, az ellenségeit, mindent Isten szempontjából néz. Aki nem hívő ember, az nem tudja, nem kalkulál Istennel egyáltalán, meg Isten dolgaival. Az csak olyan földi síkon, az nem lát más, mint katonákat, meg az anyagi jutalmat, meg a nem tudom, hát, hogy minket itt szembeköpött valaki. Mint hogyha a valóságnak csak egy kis szeletét látná. Dávid hívő ember látja az egész valóságot. Tanuljuk meg ezt. A hívő emberként mi is többet látunk, és helyesebben látjuk a dolgokat, mint ahogy a hitetlen emberek. De egy második színre kell, második színre szeretnék átugorni, mert az is fontos. Tudnék, miközben Dávid beszélget így a sereg tagjaival, a zsidó sereg tagjaival, hirtelen felbukkan a bátyja, Eliáb. És Eliáb szinte érthetetlen, hogy rátámad az öccsére. És itt azt mondja neki, hogy minek jöttél te ide? Hát kire bíztad azt a néhány juhot, ami a pusztában van? Ismerem a te vakmerőségedet és szíved álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy bámészkodjál. Minek, mit keresel te itten? Ott lehordja mindenki előtt, megszégyeníti az öccsét. Hát Dávid most mit mondjon erre? Ugye mondhatta volna Dávid, hogy te Eliáb, te gyáva kutya. Hány napja hallgatod ezt a Góliátot itten? Hogy gyalázza az élőisten seregét? Te nem gondoltad volna, hogy esetleg szembe kéne vele szálljál? Itt lapítasz a többiekkel együtt. És akkor most én idejöttem, azért, mert édesapám ide küldött, hoztam neked ennivalót, meg hogy vigyek rólad hírt az öregnek, te meg engem így lebarmolsz. Hát kapjál már a fejedhez. Kiárna nekem a köszönet, erre te így beszélsz belem? Mondhatta volna ezt Dávid, nem? Meg is értenénk, de Dávid nem így beszélt vele. Hanem szelíden beszélt vele. Azt mondja, csak beszélgettem, csak szóbeszéd volt ez, csak beszélgettünk egymás között, az csak szabad, Eliáb. Mi kifogásod van ezzel ellen? Semmi rosszat nem tettem, csak beszélgetünk. Testvérek, ebből én azt akarom kihozni, hogy sokszor előfordul Isten gyermekeivel, a hívő emberekkel, hogy valaki igazságtalanul rájuk förmed. Úgy rájuk támad. És úgy éreznénk olyankor, hogy hát na most aztán vissza kéne valamit mondanunk, mert azért ez így nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy valaki így ránk förmed, azt esetleg a nyilvánosság előtt, a családba, vagy munkahelyen, vagy valahol lehord minket a sárga földig, hát állítsuk már helyre az önértékelésünk, meg az önbecsülésünket, meg hát vagyunk mi valakik, aztán csapjunk az asztalra, akkor mi is. És akkor vissza beszélünk. És akkor elkezdődik egy ilyen, ismeritek már ezt a szituációt. De testvérek, ha Dávid így válaszol, akkor olyan ideges lett volna utána, hogy nem tudott volna tulajdonképpeni feladatára koncentrálni. Amivel tulajdonképpen Isten bízta meg, csak ő még nem tudta, hogy azt azon a napon neki le kell győznie Góliátot. És ha itt elborul benne a borjú, és összevész a testvérével, és ott egy nagy perpadvarba bonyolódik vele, akkor Dávid úgy felkavarodott volna a lelke, hogy elvesztette volna az Úr kezét, és nem tudott volna az Úrban bízva indulni utána a csatába. És így van ez, testvérek, velünk is, hogy az Úr lehet nagy dolgokat akar rajtunk keresztül elvégezni, de mindig jön egy Eliáb, aki belénk köt, igazságtalanul szól hozzánk, vagy megbánt bennünket, vagy megaláz minket, és akkor jön az, hogy fölgerjedünk, és fölpörgünk, és akkor visszacsapunk, és utána ebből áll az egész napunk, hogy pörgünk, és emésztjük magunkat, és már nem az Úrra figyelünk, hanem a bajra, meg az indulatainkra. Sokkal egyszerűbb volna megtartani a szelídséget, és figyelni, hogy az Úr merre vezet minket. Meg kell tanulnunk egyenesen Jézustól ezt a szelídséget, nem is Dávidtól, hanem Dávid fiától. Hiszen Jézussal is hogy bántak, figyeljük az egész életét, de különösen a végén. Hogy egyfolytában gyalázták, igazságtalanul bántak vele, és Jézus pedig, mint egy juh, amit a mészár székre visznek, csak csöndesen tűrte, és egy árva szót nem válaszolt ugye senkinek. Mert figyelt arra a feladatra, amit neki el kellett végezni, a keresztre kellett mennie még aznap. És a megváltást kellett elvégezni, és nem hagyta magát ilyen, ilyen csatákba felőrölni, érzelmi kis viharokba kimeríteni, hogy így mi a figyelt az atyára. És nekünk ettől a Jézustól kell megtanulnunk ugyanazt, testvérek, hogy legyőzzük a mi hiúságunkat, meg gőgünket, amiben rögtön visz a testvérével szembe, de aztán utána, a végén, mikor legyőzi Góliátot, és ott van megint az Izrael serege előtt, és Saul előtt, és a testvérei is látják, Isten megdicsőítette Dávidot, fölemelte őt. Na, Eliáb, most mondjál valamit. Ez volt a testvéred, akit lebarmoltál, ugye, néhány órával ezelőtt. Most itt áll, az Isten seregeinek ő adott győzelmet. Megalázta magát, és fölemeltetett. Ugyanúgy, mint ahogy Jézus megalázta magát, és fölemeltetett, megdicsőítetett. Meg kell tanulnunk, testvérek, nekünk is Jézustól, hogy vannak nekünk nagy feladataink is, és nem szabad, hogy felőröljük az érzelmi, meg lelki energiáinkat ilyen felesleges szócsatákba. Inkább megtusakodva, megölve, hogy így mondjam, a hiúságunkat, a gőgünket, Krisztusba kapaszkodva alázatot kell tanúsítanunk, és aztán utána megyünk tovább, majd az Úr fejreállítja a mi önbecsülésünket, meg önértékelésünket, majd fölemel bennünket. Csak maradjunk meg az alázatba és a szelítségbe. Harmadik szín. Dávid és Saul. Ugye amikor beszélget a katonákkal, és ezt mondja, azt mondja, elmennek a katonák, és mondják, Saul király, van itt valaki, aki itten érdeklődik ezzel, hogy mi lesz itt, hogy lesz itt. Na, akkor oda hívatja Saul. És annyira megdöbbentő testvérek, hogy amikor odaér Dávid, ez a fiatal ember, Saul elé, azt mondja, senki ne csüggedjen el emiatt, a filiszteus miatt, mert elmegy a te szolgád, és megvív vele. Ne csüggedjetek, megvívok én vele. Egy kis fiatal fickó, most jött oda, nem is katona. Majd, ne csüggedjetek, hát elmegyek én, megvívok vele, mondja. És hát, na, mondták volna Saulnak, hogy van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. Hát a jó hír az, hogy valaki végre kiáll, de a rossz hír meg az, hogy egy fiatal ember. Hát ő. De hát kicsit azért alábecsülte őt Saul, megpróbálja azért lebeszélni róla. De hát nem mehetsz te. Te gyermek vagy még. Ez meg már egy harcos. Megpróbálja megrémíteni tulajdonképpen, hát lebeszélni akarja, de a szavai már rémületet támaszthatnak valakinek a szívébe, aki hallja, tényleg, hoppá, én csak egy fiatal fickó vagyok, ez meg egy, jaj, hát meggondolatlan voltam, bocsánat, visszalépek kettőt. De Dávid nem gondolja ezt. Nagyon józan Saul, de nem hívő a józansága. A tanácsa olyan jónak tűnik, de nem jó tanács. Dávid nem is hallgat rá. Nagyon talpra esetten válaszol Saulnak, és elmondja, hogy ő pásztor gyerek, aki megvívott a nyájra támadó vadakkal, azokat elűzte, és a beszédjére mond egy olyan dolgot, úgy teszi föl a koronát, hogy azt mondja, az Úr szabadított meg engem, a medvétől, meg az oroszlántól is, és az Úr meg fog szabadítani ettől a filiszteustól is. Ahogy azokat legyőztem ővele le fogom ezt is győzni. Látszik, hogy ez a rendíthetetlen gyermeki hit van ebbe a Dávidba. Kapaszkodik Istenbe. És úgy akar kiállni egy csatára, egy párviadalra. Hát azt mondja erre Saul néki, hogy az Úr legyen akkor veled. Milyen kegyesen szól. Saul érte ezt, hogy ilyen kegyesen szólaljon, meg egyébként teljesen hitetlen, de ő van kegyesen beszél. Mintha hívő lenne. Az Úr legyen veled. De azért vedd föl még a pajzsomat, meg a páncélomat, meg a kardomat. Megpróbálja Dávidra rászuszakolni, ugye hát ő egy magas, erős ember volt, hát Dávid fölveszi, de hát úgy állt rajta, mint tehénen a gatya. Saulnak ugye a páncélzata, meg se bírt benne mozdulni. Hát ez így nem fog menni, leteszi. Nem a te fegyvereidbe harcolok. Mondja, nem a te fegyvereidbe harcolok. Én a saját fegyvereimnél maradok, és az Úrba vetett bizalmamnál. Nekünk se kell, testvérek, hogy így mondjam, a mi lelki és egyéb harcainkat nem kell nekünk mások fegyverébe végrehajtani. Nem, van olyan lelkész, aki Cseri Kálmának leírja az ige hirdetéseit, utána azt felolvassa a gyülekezetbe. Vagy Spurgeon ige hirdetését valahogy lekörmölgeti, és akkor utána elmegy a gyülekezetbusz, fölolvassa. Hát a gyülekezet nagyon örül, mert legalább hallanak valamit, de olyan, mint egy lelkész, aki másnak a fegyverébe harcol. Hát nem kell más fegyverébe harcolni. Amit az Úr nekünk mond, azt kell képviselnünk, és amellett kell kiálljunk. Nem kell olyanná lennünk, mint XY. Meg azt csinálni, amit ő csinál. Meg a magunk szívébe kell legyen a bizalom az Úr iránt, és a magunk eszközeivel tenni azt, amit az Úr reánk bíz. A hétköznapi élet forgatagába is. Dávid, miután lemond Saul fegyveréről, azt olvassuk, hogy kezébe veszi pásztorbotját, és elindul. Gondos szakértelemmel kiválaszt a kis patak medréből 5 sima kövecskét. Ugye kacsázni se jó mindenkő. Akkor a tópartján dobálgatjuk, akkor se jó mindenkő kacsázni, csak a sima lapos kövecskék, akkor szépen repülnek. Ugye paritjában se jó mindenkő, csak a sima kövecske. Hát, hogy miért pont 5-öt választott, azon elmélkedhetünk. Valaki azt találta mondani, hogy azért, mert Góliátnak volt 4 testvére még, akik valószínűleg ugyanott voltak a csatába. Olvassuk a Sámuel második könyvébe, hogy azokat már más győzte le, Dávid seregéből más katonák győzték le azokat. Még a nevüket is megmondja a Biblia, ezek Góliátnak a rokonsága, családtagjai voltak. És lehet, hogy Dávid arra gondolt, hogy ezt a Góliátot megölöm, a másik 4 fickó is előjön a seregből. Ráadásul maga a szöveg is, itt ez a felolvasott bibliai résznek van egy vers, ami Góliátról beszél, és ott az az érzésünk, mint hogyha utalna arra, hogy ott is vannak a többiek is a filiszteus táborban. Hát 5 vannak, akkor 5 kő. Elég lesz. Mindegyiknek 1. Na, akár így volt, akár nem, hát csak 5 követ választott, 5 megfelelő kövecskét, és megy. És így érkezik meg a Saul elől, aki már nem bízik az Úrba, aki elgyávult, aki Dávidot is meg akarná rémészteni, bár jó akaratú, de mégis olyan visszahúzó erő. Hát így érkezik meg Dávid Góliát elé, és ez a 4. szín. Amikor ott van egyszerű pásztorruhában, saruban, pásztorbottal a kezébe, tarisznyával az oldalán, vállán a paritjája, ló, kipirult arca, a kedves tekintettel jön Dávid Góliát felé. Hát Góliát meglátja, hogy a kezében van egy pásztorbot Dávidnak, azt mondja, mi vagyok én? Hát egy kutya? Hát bottal jössz ellenem? A kutya, az héberül úgy van Kaleb, és az a héberben, de ez valószínűleg ekkor is így volt, nem csak egy kutyát jelent, hanem a kutya, így nevezték a férfi prostituáltakat abban az időben. Tehát a férfi prostituált. Ennek nézelte engemet? Egy kutyának? Egy férfi prostituáltnak, hogy bottal jössz ellenem? És akkor elkezdi Dávidot gyalázni, és nem csak Dávidot, hanem azt mondja a Biblia, Dávid istenét is elkezdte gyalázni. Izrael istenét is elkezdte gyalázni. Na gyere csak, mondja neki. Majd én mindjárt madáreledelt aplítok belőled, és a vadaknak adom a húsodat. Gyere csak ide. Jó, ő is megpróbálja ugye Dávidot is megijeszteni, csak azt kell neki tapasztalni, hogy Dávid nem ijed meg. Talpra esett gyerek ez a Dávid. Egyáltalán nem ijed meg tőle, felveszi a kesztyűt Dávid, és lehet, hogy egy kicsit gyengébb hangon, kis cincogóbb hangon, de válaszol, és egy csodálatos beszédet mond, egy elképesztő nyugalommal, bátorsággal mutatkozik ebben a kiélezett helyzetben, te karddal, dárdával, pajzsal, én meg paritjával, botta, nem paritjával és botta, a seregek urának, az Istennek nevében jövök, akit te bátorkodtál gyalázni. És megfigyelheted majd, hogy azt hitted, hogy a te isteneid nagyobbak, mint a mi istenünk, de a mi istenünknél nincs nagyobb. Azt hitted, a te isteneid majd győzelmet adnak neked, de az én istenem fog nekünk győzelmet adni. Le foglak ma győzni. És én fogom a testedet a vadaknak adni, és az egész seregedet le fogom győzni, mondja Dávid. De nem én, hanem az Úr. És meg fogja tudni az egész nép, aki itt van, sőt az egész föld, mondja Dávid, hogy Izrael istenével nem lehet packázni. És aki ő mellette áll, az jó helyen áll, az a győztes táborban áll. Góliát ugye meggyalázta Dávidot istenével együtt, Dávid meg fölemelte Istent. Megdicsőítette Istent ott mindenki előtt. Már a szavában is. Megdicsőíti is, csodálatos bizonyságtételt ad Isten fenségéről, testvérek. És a szópárbaj után olvassuk, hogy a filiszteus is felkészül a harcra, és Dávid is Elindul Góliát, el tudjuk képzelni, hogy ilyen nagy, komótos léptekkel, ugye, alig bír, valószínűleg még az a nagy fegyverzet is lelassította azért őt is. Dávid siet, fut, könnyedén, fut, mint egy pillangószerű könnyedséggel, ugye fut a Góliát felé, hogy elfut, mint korábban az izrael seregei elfutottak Góliát, ő nem elfut, hanem felé fut. És közben azt mondja, hogy szalad, ő, aki nem a meghátrálás embere, közben belenyúl a tarisznyájába. Megmarkolja az egyik kövecskét, beleilleszti futás közben a paritjájába, és elkezdi pörgetni. És szinte halljuk, hogy zúg a paritja, ahogy pörög ez a hosszú bőr szíj, amit rákötöttek egy botra, és az egyik felét a bőrszínnek fogták, a másik oda volt kötve, és aztán halljuk, hogy szinte repül a kő. És pontosan ott találja a filiszteust, ahol kell. Ahol nincs védve, a homlokán. Homlok a közepén. És belefúródik a fejébe, és megöli őt. Testvérek, ez a paritja, ez egy halálos fegyver volt. Na, sokan azt gondolják, ez csak egy ilyen kis csúzlika, amiben madarakat lövődöztek, de ez nem csúzlika volt, ez egy halálos fegyver volt. Amikor valaki próbálta ezt rekonstruálni, akkor ilyen hadtörténészek foglalkoztak vele, akkor azt mondták, hogy a lövedék nagyjából 120-130 kilométeres sebességgel megy ki a paritjából, a kő, és ez olyan mozgási energia, ami nagyságrendben egy-egy mai 45-ös kaliberű pisztolyból kilőtt golyóval. És a korabeli leírások szerint 180 méterig tudtak vele halálpontosan lőni, akik értettek hozzá. Még a madarat is le tudták vele lőni röptibe. Annyira pontosan tudták használni, akik értettek hozzá. És most el tudjuk képzelni, ez a Dávid bízik az Úrban, és könnyed, és az a nehézkes ember, elhajolni se tud a páncélzata miatt, megpörgeti a paritját, és lelövi. Mint az Indiana Jones filmben, az egyikben van egy ilyen jelenet, amikor valaki nagy karddal neki akar esni Indiana Jonesnak, az meg előhúzza a pisztolyát, és lelövi. Hát körülbelül ilyen jelenet volt ez is. Minek volt ilyen pökhendi a Góliát? És Dávid pedig milyen egyszerű kis eszközökkel, hogy így mondjam, legyőzi ezt az óriást, de az eszköz nem a minden, hanem az, hogy bízik az Úrban. Mert ehhez nem csak a paritjához kellett érteni, hanem bízni az Úrban. Győzött az erős fegyveres ellen. Ugyanúgy, hogy Jézus is győzött, később testvérek, a Dávid fia is győzött az erős fegyveres ellen, a sátán ellen, aki egyfolytában támadta, és el akarta őt veszíteni. De Jézus legyőzte a sátánt, a seregeit is legyőzte, a démonokat is legyőzte. Dávid előképe Jézusnak, a nagy győztesnek, akiről így énekelnek a mennyből, győzött a Júda törzséből való oroszlán, a Dávid fia. Ő győzött. És olyan csodálatos testvérek, hogy mi is győzhetünk a mi ellenségeink ellen. Erről egy külön fejezetet lehetne, hogy ki a mi ellenségünk. Nekünk nem kell ilyen test és vér ellen harcolni, mint Dávidnak. Nem emberek ellen van nekünk tusakodásunk, hanem az Efézusi levél szerint szellemi hatalmasságok ellen, meg a korszellem ellen, meg sokszor önmagunk lustasága, meg gonoszsága ellen olyan góliátok vannak a mi közelünkben is, hogy csak győzünk harcolni velük. És nem tudunk harcolni csak Krisztusba kapaszkodva. Csak Krisztusba kapaszkodva, csak Jézusba kapaszkodva. De így akár mekkora túlerő is van, testvéreim, Krisztussal együtt győzni fogunk. Amikor a kő homlokon találta Góliátot, azt olvassuk, hogy mit csinál? Arcra esik. Arcra esik. Nem véletlen, testvérek, ez se. Arcra esik. Emlékeztek, amikor korábban a filiszteusok elvitték az Isten ládáját magukhoz, betették a Dágon templomába, a bálványistenünknek a templomába, és másnap arra keltek, hogy a Dágon arcra esett a szövetség láda előtt. A bálvány szobor leesett, és pont arcra esett. Ez az arcra esés, ez egy sajátos, nem hanyatt esik, hanem előre esik. Leborul szinte. Leborul a földre, és Dávid felugrik a hátára, kihúzza a kardját, hogy biztos, ami biztos, nem fog még egyszer fölkelni, levágja a fejét. Levágja a fejét. Aztán a fejét megfogja, és viszi Saulhoz. Na, itt kezdjük érzékelni azt, amiről még egyszer-kétszer fogok beszélni, hogy ez nem valami kis rózsaszínű történet, testvérek, Dávid történetei. Nem rózsaszínű történetek. Gyerekeknek szoktunk róla beszélni sokat, De ezek nem gyerekeknek való történetek, ez 18 plusz. Levágta a fejét. Nem teketóriázott. Az ellenséget elintézte. Végképp. De ebbe is példát adott nekünk. Jézus is elintézte az ellenséget végképp. Nem, nincs a sátánnak már nagy mozgástere. Már megfogatott, legyőzetett a sötétség fejedelme. De nekünk is, testvérek, az életünk utolsó leheletéig harcolni kell a mi góliátjainkkal szembe. Az életünk utolsó leheletéig, és nem engedhetjük, hogy főtápászkodjon. Ez az. Győznünk kell, és végig ki kell tartanunk. Hát ebből a történetből aztán egy nagy győzelem kerekedik. Ezzel most be kell fejezzem. Láttuk ezt a pár szint, amit igyekeztem elétek állítani. Az a vége, hogy a zsidó sereg fölugrik, és nekiesnek a filiszteusoknak, azok pedig hanyat homlok menekülnek, meg van adva az útvonaluk is, hogy merre menekültek, még ezt is tudjuk, de hát itt Izrael Dávid győzelméből egy fényes győzelmet arat, mint ahogy mi is, hívő emberek Jézus Krisztus győzelme alapján, mi is tudunk győzni mindenféle harcunkban. Nincs az az ellenség, az a sötét, sátáni, démoni, emberi erő vagy hatalom, ami legyőzhetne bennünket, testvérek. Mi is nagy győzelmet fogunk aratni Krisztus által, csak mindig maradjunk ő benne. Maradjunk a Krisztusban, maradjunk meg az ő iránta való bizalomban. Nos, ebben az egész történetből végül azt hozom ki, hogy Isten kerül a középpontjába. Ne Dávidra koncentráljatok, ne Saulra, nem tudom kire, Góliátra, vagy arra koncentráljatok, hogy az egészből, hogy Isten mekkora, milyen hatalmas az Úr. Hogy szabadítja meg Dávid által Sault a démoni lélektől, amelyik gyötört őt, amikor ott pengette neki a gitárt, és most megszabadítja Dávid által Izrael népét attól az ellenségtől, aki elpusztítással fenyegette őket. Isten nagysága és irgalma és kegyelme, hogy használja ezt az embert ott a környezete érdekébe, és minket is ugyanígy tud használni az Úr, testvérek, csak szálljuk oda neki magunkat, és bízzunk ő benne azzal a gyermeki szívvel, ahogy Dávid. Jöjjetek, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy nekünk nem kell most ebbe az időbe olyan ellenségek ellen, testi ellenségek ellen, emberi ellenségek ellen harcolnunk. Nem kell fegyvert fognunk és kivonulni valami harctérre. De elég nekünk az a lelki, szellemi harctér, ahol meg kell állnunk a helyünket hívő emberként. Hiszen a sátán, a démonok serege, sokszor embereket is felhasználva, a korszellem, a világi kultúra olyan nyomást fejt ki reánk a maga pökhendi stílusában, gúnyolódásaival, a hitünkön való viccelődéseivel, az Istennek a megvetésével, elutasításával, szembeköpésével. Olyan nehéz, Urunk, nekünk is sokszor megállni ezen a harctéren, és hűnek maradni hozzá, de segíts, Urunk, bennünket. Köszönjük, hogy Te mindazokkal vele vagy, akik bíznak a Krisztusban, akiket megpecsételtél szent lelkeddel, azokkal Te vele vagy. És köszönjük néked, hogy minket senki sem győzhet le. Áldunk azért, hogy nem kell nekünk a meghátrálás embereinek lenni, hanem lehetünk a hit emberei, akik előre törnek és győzedelmeskednek. Köszönjük, Jézusunk, hogy Te már a döntő csatát megvívtad a kereszten és győztél. Győzött a Júda törzséből való oroszlán, és általad és benned mi is győzhetünk minden gonoszságunk ellen, és minden emberi gonoszság ellen, és hűek maradhatunk hozzád. Fölemelhetjük a te nevedet, megdicsőíthetjük a nevedet mi is, úgy, ahogy Dávid. Köszönjük néked, hogy emlékeztesz most minket az úrvacsora által erre a nagy győzelmedre. Segíts, Urunk, hogy emlékezzünk és éljünk ebből a győzelemből mi magunk is, és meg tudjuk vívni a magunk is csatáit is. A bűn ellen, a sátán ellen, a világ ellen. Segíts hűek maradnunk hozzád, és segíts a te nevedre dicsőséget, fényt hozni. Köszönjük néked, hogy tanítasz minket, Urunk, a régi történetekből is, és kérünk, segíts ezeket megfontolni, és segíts ezek szerint élnünk. Kérünk téged, hogy legyél most velünk, áld meg urvacsorai közösségünket, áld meg azokat is, akik nem tudnak ezen részt venni, áld meg a betegeinket gyógyulással, ha lehetséges. Könyörülj meg a gyászoló testvéreinken, és vigasztalásoddal vedd körül őket is, azt a családot is, akik most itt vannak közöttünk, és az elmúlt héten kellett búcsúzzanak kedves szerettüktől, vigasztald meg őket, bátorítsd meg a szívüket, töltsd be örömmel, békességgel életüket. Köszönjük néked, Urunk, hogy akik te benned haltak meg, azok jó helyen vannak, azokról jó reménységünk lehet, és így békességben szakíthatunk velük. Köszönjük te néked azt, hogy rád bízhatjuk a gyermekeket a gyülekezetünkben. Kérünk, áld meg az ő szíveiket, lelküket, az ígét, amit hallanak itt és otthon. Vondd őket magadhoz, hogy a tieid legyenek, és már fiatalon, mint Dávid is, neked szolgáljanak. Köszönjük, hogy te nem veted meg a fiatalokat, te használod őket. Használd a mieinket is, országod építése, neved megdicsőítése érdekében. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Amint láthatjátok, megterítettük az Úrnak szent asztalát, akik elkészítették magukat és kívánnak élni a szent jegyekkel, azok jöjjenek és vegyenek részt úrvacsorai közösségünkben. Hirdetem másodszor, hogy ahogy imádságunkban is emlékeztünk róla, az elmúlt héten temetésünk volt, Kristó Ida testvérünktől búcsúztunk, szerdán 15 órakor az újszegedi református temetőben helyeztük végső nyugalomra hamvait, kedves családja körében, Isten vigasztalását kívánjuk mindnyájatoknak, akik itt maradtatok. Együttérző szívvel és hálás szívvel emlékezünk Idára, mindazok, akik ismertük és szerettük is őt. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat, testvérek. A jövő heti alkalmaink azok ma kezdődnek, mert délután 16 órakor házaspári alkalom lesz. Szeretettel hívjuk a házaspárokat erre az alkalomra, de a héten minden más alkalmunkat is a szokott rendben és időben megtartjuk, ha Isten is úgy akarja. Hirdetem azt, hogy február 2. vasárnapján, az emlékeim szerint 9-e vagy 10-e, egy disznótoros lesz itt a gyülekezetbe, mert valaki felajánlott egy fél disznót, hogy csináljunk egy gyülekezeti ebédet. Hát, aki szereti a friss pörköltet, vagy hurkát, kolbászt, vagy egy kis orjalevest, azt szeretettel invitáljuk erre az alkalomra, készüljenek erre a jó gyomruak. Tehát február 9-én lesz ez a vagy 10-én, tehát a vasárnap délbe maradnánk itt, és egy gyülekezeti ebédünk lenne ez. De erre föl kéne majd iratkozni, mert tudnunk kellene, hogy pontosan hány emberre számítsunk. Úgyhogy kiteszünk majd egy papírt, és arra, aki szeretne jönni, írja föl a nevét, meg hogy hány ember jönne. Tehát ez február 2. vasárnapjá lesz. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.